Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás ember jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte. Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, megérintette, és ezt mondta neki. Akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal. Vigyázz! Ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magad a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul nekik. Ám ő alig hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlettek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi. Arról a feszültségről, talányról vagy dilemmáról szeretnék beszélni, hogy történik itt egy gyógyulás, nem is akármilyen egy csodás gyógyulás, ami az emberi megfontolásaink szerint egy remek lehetőség arra, hogy hírverés legyen Jézusnak és az evangéliumnak. Ezzel szemben pedig, miközben itt van már, megvan a csodás gyógyulás, szinte így is mondhatnám, már csak élni kéne vele, már csak ki kéne használni, aközben elképesztő, hogy milyen sokszorosan hangzik el ebben a mondatban, hogy Jézus szigorúan ráparancsolt erre az emberre, hogy vigyázz, hogy senkinek egy szót sem mondjál. Tehát tulajdonképpen ötszörös fölhangosítása annak, hogy itt van egy csoda, annak lehetnének jó következményei, és ötszörös felerősítésben, hogy senkinek egyetlen szót sem vigyázz, és szigorúan parancsolt rá. Hát ennek mi értelme van? Hát nem azért jött Jézus, hogy az örömhír terjedjen. Ha valami jó születik, akkor az valahogy az Isten országát növelje. Erről szeretnék beszélni. És hogyha röviden el akarnánk intézni a választ, hogy miért mondja Jézus a meggyógyult, meggyógyított embernek, hogy senkinek egy szót se, akkor talán gondoljatok a vakon született ember meggyógyításának a történetére, hogy aztán ott a farizeusok elé hogyan viszik ezt az embert, és hogyan kezdik el faggatni, hogy ki gyógyított meg, és mit mondott neked pontosan, és ki vagy te egyáltalán. Tehát az első nagyon rövidke válasz az az, hogy azért mondhatja például a meggyógyult embernek, hogy senkinek egy szót se, mert nem egyszerűen csak meg akarta gyógyítani a fizikai betegségéből, hanem továbbra is figyel rá, és ügyel rá, és tudja, hogy ez egy olyan világ, ahol egy ilyen csodás gyógyulásból akár-akár mennyire is abszurdnak tűnik, de a beteg embernek még valami baja is származhat. És ezért mondja az, hogy azonnal menj el, azonnal a papokhoz, azonnal mutasd be az áldozatot, úgy is lehetne mondani, hogy védd meg magad. Hogy Jézus megvédi őt, hogy ő meg tudja magát védeni, és mire esetleg ott kérdezné bárki, hogy hogy és mint volt az, ő már a közösségnek visszafogadott, gyógyult tagja. A másik gondolat, ami akár rövid válaszunk is lehet erre a kérdés, hogy miért mondja ezt Jézus, az az, hogy a saját küldetéséből nem akar kizökkenni. Mi ez, hogy a saját küldetése? Ez az, hogy ő alapvetően nem a test betegségének a gyógyítója. És nem azt akarja, hogy ettől kezdve rengetegen odajöjjenek, és ő benne egy csodás orvos lássanak, aki elképesztő hatékonysággal gyógyít mindenféle betegséget. Nem akarja, hogy csodás gyógyítónak és orvosnak lássák, mert nem ezért jött. Jézus nem a testi betegségek orvosa, hanem az Isten kapcsolat gyógyítója. És ezért nem akarja, hogy ő csodálatos gyógyító hírébe kerüljön, mert az Isten kapcsolat gyógyításáért érkezett ide. De nem akarnám ilyen szűkszavúan a mai napot bezárni ezzel. Tehát akkor sem megvan a válasz, csak ennyi volt. Szóval van még 14 pont. De megígérem nektek, hogy hamar fogunk végezni. Szóval nem tudom, ez jó híre vagy nem, egyetlen történetet se fogok elmondani. Szóval akkor nézzük a második gondolatot, és szinte mindegyik mondatot bevezethetném így, hogy mert történhetne így, de itt valami többletről van szó, valami minőségileg másról van szó, tehát nem erről, hanem valami többről, valami másról. Így szeretném akkor kifejteni a válaszadást. És bevezetőül csak egyetlen szempont, ez nem hangzik el az evangélium fölolvasásakor, de ez Márk evangéliumának első fejezete. Miért érdekes ez? Mert éppen még csak most volt az, hogy Jézus összehívta a tanítványokat, még egy picit megmelengedte magát Péternek és testvérének a házába, és most történik az meg, ami a múlt vasárnapi evangéliumban elhangzott, hogy Jézus, akkor gyerünk, menjünk el Galileába, mindenféle helyre, ahol nem ismernek, mert ott is nekem küldetésem van. Magyarán szólva, ezt most az emberi megfontolások alapján úgy is mondhatnánk, most indul el a projekt. Most indul el a vállalkozás. Jézus jön, hogy egy vállalkozást sikerre vigyen, és hogyha valami igazán jól jönne neki, mondjuk egy csoda szerintem egy vállalkozásnak nem rossz fölütés. És akkor ebben az összefüggésben döbbenhetünk rá, hogy nem ezt teszi, hanem valami mást, és ezzel nyilatkoztatja ki Isten országát. De akkor gyerünk, mondom egymás után. Jézus nem rövid távon gondolkozik. A test gyógyítása ott és akkor egy óriási öröm, de a test egyébként kopik és öregszik, és előbb-utóbb távozunk. Tehát nem rövid távon gondolkozik, és rövid távú üzenetei vannak, hanem hosszú távú, és ezért az Isten kapcsolat gyógyításánál nincs hosszabb távú, és nagyobb ívű és léptékű lehetősége az embernek. Ezért nem orvosként akar megjelenni, Isten kapcsolat gyógyítójaként, és ezért nem az evilági életet biztosítja az ember számára, hanem az örök életet. De ennek a lényege, hogy itt valami hosszú távú dologról van szó. Második, hogy nem gyorsan akar valami sikert elérni, majd a sikert ügyesen közhírré tenni, hanem miről van szó, hogy mások javára akar cselekedni. És hogy ez, hogy mások javára akar cselekedni, ez abból is látszik, hogy amikor már megvan a siker, vagyis már az ember meggyógyult, akkor ő tovább gondolja ennek az embernek az életét. Azt mondja, mondhatnám azt, hogy adja, megvan, siker, megvan, most mert ő írül fogják vinni. De számára ez az ember nem egyszerűen csak valaki, akit meggyógyít, hogy aztán a saját vállalkozását gyarapítsa, hanem tovább gondolkozik azon, hogy ez az ember vissza fog menni, akkor mi fog vele történni, ezért neki a következő lépés az, és a rákövetkező lépés az, és ha én valamiért ezt csináltam, akkor... Szóval ő ezzel az emberrel tényleg foglalkozik, és tényleg törődik, és nem ott az a helyzet és az a pillanat létezik csak azért, hogy aztán ez valamiféle eredményt hozzon neki. A következő... hogy amikor ezért az emberért cselekszik, akkor ha azt mondaná, hogy nyugodtan híreszteld bármerre, akkor még megtörténhetne vele az, hogy a saját magatartását és cselekvését kiszolgáltatná annak, hogy mások mit szólnak ehhez. És ő mondhatná azt, hogy hát azért jó dolog ez a csoda, mert majd akkor ez alapján népszerű leszek. Te sikeressé válok, és akkor jó színben fogok föltűnni mások előtt. Hát tulajdonképpen nem ezért jöttem, hogy egy kicsit, hát valami ilyesmi történjen. Jézus ezt egyáltalán nem használja ki. Nem azzal foglalkozik, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy őt, most nagyon egyszerűen mondom, hogy őt most megszeressék és népszerű legyen, hanem azzal, hogy a mennyei atyának kedve telik-e benne, vagy nem. Ez foglalkoztatja őt. És ez alapján dönt arról, hogy ezt most valaki mondja-e tovább, és akkor ebből legyen egy jó hír, vagy inkább megtartsa magának. Mert ami őt minősíti, az nem az emberek tetszése, vagy nem tetszése, lájkolása, vagy nem lájkolása, hanem hogy a mennyei atya ebben kedvét találja-e, vagy nem. A következő, mondhatnánk azt, hogy jól jönne neki itt a vállalkozás elején egy kis reklám, egy kis hírverés, és ez a csoda éppenséggel pont jól jöhetne neki, de mi ennek a veszélye? Hogy egyszer csak a gyógyítás, de legfőképpen ez a beteg ember eszközévé válna valamiféle vállalkozásnak, valamiféle hírverésnek. Ez a beteg ember és az ő gyógyulása tulajdonképpen valamiféle reklámhordozó eszközzé válna. Nem hangzik ez szörnyen? Jézus számára ez az ember egy személy, és az marad, és az előtte, és a gyógyítás közben, és utána. És nem akarja, hogy a hírverésben ez az ember valamiképpen eszközzé váljon. Akkor se, hogyha egyébként ez egy jó hír volna. Ezt ő nem akarja. És mi a másik, amit nem akar? Hogy a hírverés lévén saját magát valamiképpen piacosítsa, ahogy ezt szoktuk mondani, és kiárusítsa magát, mint valami nagyon sikeres és tehetséges és sok mindenre alkalmas személy. Nem akarja magát piacosítani, hanem miről van szó, hogy ezt az embert, ezt a leprás beteg embert, és saját magát is, és az ő mennyei atyát is következetesen célnak látja, célnak tekinti, és azt mondja, hogy nincsen ennél több és jobb. Nem piacosítom magam, és téged pedig nem használlak föl a jó hírverés érdekében. A következő, hogy így is mondhatnám, ennek a csodának biztos lenne nézettsége. Hát ma talán ezt úgy gondolnánk el, hogyha ez egy olyan vállalkozás lenne, amit az emberi logika alapján viszünk végbe, hogy mielőtt azt a csodát megcsinálom, hiszen én már tudom, azért szólok az embereknek, hogy a mobilokat elő. Most ezt föl lehet venni. Nézzétek csak, aztán küldjétek el, posztoljátok, adjátok tovább. Hát pont fordítva van, szigorúan megparancsolta neki, hogy senkinek egyetlen szót se, és nagyon vigyázzon, hogy ne derüljön ki. Miért? Azért, mert a csoda egy jel. Az ember sem eszköz, a gyógyítás sem eszköz, a csoda sem eszköz. Ennek az embernek a meggyógyítása Jézus által az atya inspirációjára egy jel. És minek a jele? Hogy a beteg ember biztos legyen abban, hogy Isten vele van. Ennek a jele. Hiszen a 2000 évvel ezelőtti ember úgy gondolkozik, hogy ha valaki beteg, az annak a jele, hogy Isten elhagyta őt. Hogy a szegénység, a nyomorúság, a balsors, a betegség annak a jele, hogy Isten nem áldja meg a szemét. Hogy Isten nincs azzal a személlyel. Hogy ez az ember esetleg talán van olyan bűnt követett el, hogy Isten elfordult tőle. És ezért beteg, és ezért nyomorult, és ezért jön a sorscsapás. Ezért Jézus számára az a valaki ott cél, a küldetésének pont a célja, és a gyógyítás nem cél, hanem jel, nem eszköz, hanem jel. Hogy még egyszer hadd ismételjem el, annak jele, hogy a beteg ember ne csak meggyógyuljon a bajából, hanem tudja, hogy Isten akkor is vele volt, amikor beteg volt, hogy most is vele van, és ha meggyógyul, akkor is vele lesz. Hogy ez ami miatt Jézus eljött hozzánk. A következő, hogy ezért sajátos módon azzal, hogy Jézus azt mondja, hogy senkinek se beszélj erről, a reflektorfényt nem kéri magára, nem áll az események középpontjába, a figyelem nem rajta van. Hogy mondanánk ezt ma? Nincs én márka építés, saját magunk brendelése, ez nincsen, nincsen. Hanem mi van? Hogy azzal, hogy azt mondja, hogy ne mondjátok senkinek, azzal lehetővé teszi, hogy az emberek rácsodálkozzanak arra, hogy ilyesmi semmi más révén nem történhet meg, mint hogy Isten itt van, és a mennyei Atya Jézuson keresztül gyógyít. Hogy Isten itt van, a beteg ember fölismerje, hogy vele van, és hogy az Isten gyógyít. A következő, hogy hát itt nem karrierépítés zajlik egész nyilvánvalóan, mert mondjuk a karrierépítésnek volna két alap gondolata, az egyik, hogy előre jutni, a másik meg növekedni és gyarapodni. Azzal, hogy Jézus azt mondja, hogy nem, mi történik, mit segít? Nem azt, hogy az ember előre jusson, hanem hogy fölfelé. És nem azt, hogy gyarapodjon, hanem hogy az élete Istenben kiteljesedjen. A következő, hogy így akkor az történik, hogy Jézus nem csak valami jót tesz, vagy valami értéket valósít meg, hanem mit láttat a csodával. Nem értéket valósít meg, nem egyszerűen csak jót tesz, hanem föltárja azt, hogy az ember megérthesse, hogy mi a legnagyobb értékünk. Ha most ez egy gyerek mise lenne, akkor egész biztos, hogy megállnék, és megkérdezném a gyerekeket, mondjátok meg nekem, hogy mi a legnagyobb értéketek, de a leges-leges legnagyobb, és sosem lesz nála nagyobb, és egészen biztosan és 100%-osan ez a legnagyobb értéketek, mondjátok meg. Tehát persze nagyon izgulnék, hogy miket mondanak. És akkor engedjétek meg, hogy adjak egy fölnőttes választ erre a kérdésre, amit gyerekektől is meg lehet kérdezni. Ez így szól, hogy az ember legnagyobb értéke az Isten kapcsolata. Ennél nagyobb kincsünk nincs. Ez a legnagyobb és maradandó és örökérvényű, és elvehetetlen kincse az embernek. És amikor Jézus jön és azt mondja, nem kell ezt nyugodtan, akkor egyszer csak az ember elkezd gondolkozni, hogy hát ha ezt nem akarja nyíltá tenni, akkor mi az, ami ennél nagyobb? A csodánál nagyobb, a gyógyulásnál nagyobb, az örömnél nagyobb, az az Isten kapcsolat. Következő gondolatunk, hogy nem csak reagál bizonyos helyzetekre és próbálja őket megoldani, hanem azt fejezi ki, hogy Isten itt van, hiszen a gyógyulás, a gyógyítás jel, és nem csak, hogy itt van, hanem elvehetetlenül és maradandóan veled van, mondja a beteg embernek, és azt is mondja, hogy Isten velem is itt van. Hogy nem az az érdekes, hogy én meggyógyítottalak, és mire vagyok képes, olyasmire, amire senki más nem képes. A jel az, hogy Isten veled van, és Isten velem van. És hogy Isten most itt van közöttünk. Ez a jel, amit ki akarok nyilatkoztatni. Most már csak néhány gondolat. Gondolhatnánk azt a következményekből, mit mond a Szentírás, nem is mehetett be a városba, magányos helyeken kellett tartózkodnia, hát persze azért így is működött a dolog, de hát ez elég egy nehezített terep volt már, hogy hát amikor azt mondja a Szentíró, Jézusnak megesik a szíve ezen a betegen, csak úgy, ja, mint hogy ilyen spontán, ösztönös módon gyógyítana, valamiféle indulattól, jó indulattól vezérelve, hogy hát egy kicsit úgy az érzelmei elsodorták, és hát úgy később meg kellett látni, hogy nem kellett volna azt az így ennyire elhamarkodni. Itt nem erről van szó, hogy Jézust elsodorták az érzései, hanem miről? Hogy amikor ő együttérző lesz a leprás beteggel, akkor az együttérzését és mindent, ami benne a legmélyebben emberi, az érzéseit, a vágyait, a szándékát, a törekvését, az Isten kapcsolat részévé szeretné tenni. Hogy a fizikai valóságát, az érzéseit, a testét, a mindent, hogy az hogyan válhatna az Isten kapcsolat részévé, és amikor az együttérzésére hallgatva gyógyít, akkor az érzéseit és a vágyait az Isten kapcsolat részévé teszi. Jézus nem egyszerűen csak problémákat old meg, vagy nehézségeket kezel, ahogy szoktuk mondani, hanem fölismer minden egyes pillanatot arra nézve, hogy az hogyan lehetőség az Isten kapcsolat elmélyítésére. Nem problémák megoldása van itt a középpontban, nehézségek kezelése, hanem ez a pillanat és helyzet, amikor itt van egy beteg ember, hogyan válhat az Isten kapcsolat elmélyítésének lehetőségévé. És aztán már csak egy-két gondolat, milyen érdekes ez, hogy hát az egyházi közgondolkozásunkban és beszédünkben is ez van, hogy hát örömhír, és az örömhírt hirdetni, és hát mi másért jöttem van, hogy hirdessem az örömhírt. Miközben itt azt mondja, hogy szigorúan megparancsolom neked, hogy nem beszélhetsz róla, ne beszélj. Én se beszélek róla, te se beszélj róla. Hát ez hogy lehetséges? Hát mi ennek az üzenete? Az, hogy itt nem egy tudatos kommunikáció zajlik Jézus részéről, hogy aztán az valamilyen eredményt hozzon, hanem mi? Jézus hallgat, és azt mondja, hallgass te is, és éld át, hogy itt történt veled, köztünk, közted és Isten között valami. Hogy ezt éld át a csöndben, hogy ahogy mész haza, s telnek a napok, ne beszélj, hanem éld meg egyre mélyebben, hogy mit jelent az, hogy Isten ezt tette veled, és hogy Isten eddig is veled volt, és most is. Vagyis segíti Jézus azt azzal, hogy ne beszélj, s maradj csöndben, hogy Isten és ember közti történés egyre jobban a beteg emberben el tudjon mélyülni. Mert különben fölszalad a fölszínre, és sztori lesz, és pletyka lesz, és hallottad-e, és nem mélyül el az emberben, hogy mi történt valójában. Utolsó előtti gondolat, hogy hát itt többről is van szó, mint örömhírről, meg az örömhír meghirdetéséről. Hát nem furcsa? Hát ha van valaki, aki hitelesen Isten örömhírét tudná mondani, az pont a beteg ember. Hát kiderült egyébként, hogy csinálja is. Tehát ő aztán úgy megörült ennek, hogy ő neki aztán nem számít, hogy Jézus mit mondott. Ő aztán az örömhírt mondja, pont úgy, mintha a Pál apostolt hallgatta volna, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan. Hát ő aztán mondja az örömhírt, azt hallja mindenki. És Jézus mit tesz? Fölismeri azt, hogy ez az ember, amikor leborult előtte, és azt mondta, kérlelve őt, Mester, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Ez miről ad hírt? A beteg ember ráhangolódik Jézusra, nem csak a betegségével van elfoglalva, hanem elég érzékeny arra, hogy Jézusra hangolódva fölismerje ki ő, és azt mondja, ha te akarod, te meggyógyíthatsz. És amikor Jézus ráhangolódik erre a beteg emberre, és azt mondja neki, megteszem, de kérlek, hallgass. És az ember nekiáll, és hirdeti az örömhírt. Mi történik? Hogy elhangolódik Jézustól. Megszűnik a hangoltsága. Miközben látszólag ő pont azt teszi, amit az egész egyháznak tennie kell, hirdetni az örömhírt a saját tapasztalataink alapján, ha alkalmas, ha nem. Történt egy kicsi malőr. Az örömhír hirdetője elhangolódott Jézustól. És ezért mondhatja akármennyit, és akárhogy, az már nem az. Ezért itt nem egyszerűen csak hirdessük az örömhírt programja zajlik, hanem Jézus kimegy magányos helyekre, hogy ő el ne hangolódjon a mennyei atyától. Mert az ember beszélhet akármit, és csinálhat akármit. Ha elhangolódunk Istentől, az már nem az, amiért Jézus idejött. És ezért a záró gondolat így szól, hogy ezért újból és újból Jézus megy a pusztába, és kimegy, és a magányos helyekre, és elvonul, és imádkozik azért, mert nem azért jött, hogy rövid távon bármi jót tegyen, vagy értékeket valósítson meg, hanem hogy ne zökkenjen ki abból, hogy ő Istennel van, és hogy jelét adja nekünk, hogy ha akarjuk, mi is lehetünk Istennel. Ha te akarod, lehetsz Istennel.